Néhányszor megkérdezték, hogy hát a Karikó Katiba lehetett-e látni, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A Karikó Kati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt-hármat, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt.
Én Kucogi Jakab vagyok, ez itt a Szabad Európán a Selfie. Üdvözlöm Önöket! Itt van a stúdióban Duda Ernő, a Szegedi Tudományegyetem korábbi professzora. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást!
Ugye a beszélgetésben részén szó lesz majd Karikó Katalinról, de először kezdjük az ön pályán közelejére. Ugye viszonylag fiatalon Szegedre került, ugye Budapestről. Milyen volt ez a váltás, és miért kellett Szegedre mennie a fővárosból?
Hát én a pályámat a most Semmelweisnek nevezett orvosegyetemnek a orvosi vegytani tanszéken kezdtem, ami egy hihetetlenül jó hangulatú intézmény volt, ahol Straubeff Bruno volt a professzor, aki akkoriban hát az akadémiának is a főtitkára volt, és a Nemzetközi Atomenergia Bizottságnak, tehát nemzetközi tekintetben is egy rendkívül elismert tudós volt, és akkor meggyőzte az akkori tudomány és a politikai vezetőséget arról, hogy kellene egy olyan kutatóintézetet építeni, amelyik a modern biológiai kutatásokat, tehát elsősorban biokémia, biofizika, genetika, ahol ezeket lehet végezni. És eredetileg ezt a Hüvösvölgybe tervezték, de akkor volt egy olyan párthatározat, hogy decentralizálni kell, és ennek következtében kitolásként, én azt hiszem, ebben volt egy jó adag ilyen szemétkedés, hogy hát ha mégis akkor lemond erről az egészről a prof, kitalálták, hogy akkor legyen ez Szegeden. Ugye mindenki azt gondolta, hogy hát úgyse lehet Pestről levinni a kutatókat Szegedre, tehát nyilván ez egy halott ügy lesz.
Ez lett a Szegedi Biológiai Központ.
És akkor ez lett a Szegedi Biológiai Központ, és hát hogy nem, Straubeff Bruno összetoborzott tehát kiválogatta a pesti kutatók közül egy induló stábot, és akkor hát így kerültünk le Szegedre.
Egy interjúban korábban említette, hogy ez volt a világ legdemokratikusabb helye, valami ilyesmit fogalmazott az SBK-ról. Ez mit jelentett, ez hogy nézett ki, és miért lehetett a szocializmuson belül egy ilyen kis zugot fenntartani?
Hát nézze, az egészen biztos, hogy ebbe a soft diktatúrába, ami akkoriban Magyarországon létezett, meg hát ugye akkoriban Csongrád megyét Pol Pot megyének hívták, mert hogy nagyon vörös volt. Ezen belül az SBK egy idegen test volt, tehát akkoriban az orvosegyetemen, vagy hát az egyetemen minden tanszékvezető az egybe pártfunkcionárus is volt. Az SBK négy intézetének az igazgatói közül egyetlen egy sem volt pártag. Tehát már ez is egy abszolút fura dolog volt. És én azt hiszem, hogy ebbe a lágy diktatúrába az SBK a demokráciának egy olyan szigete volt, ami még Nyugat-Európában is ritkaság. Tehát ahol, hát egyrészt gyakorlatilag mindenki mindenkivel tegeződött, hetente kétszer volt egy olyan foci meccs, ahol a főnököt nyugodtan föl lehetett rúgni, tehát nem voltak. Tehát hogy mondjam, ennek az egésznek ilyen pszichoterápiás következményei voltak, hogy lehetett érezni, hogy itt mindenki egyenlő. Tehát ahol nyugodtan azt lehetett mondani a főnöknek, hogy főnök, ebben nincs igazad, és ezt csináljuk valahogy másképp. És volt még egy nagyon fontos intézmény, hogyha egy fiatal kutató oda került az SBK-ba, április 24-én, ez a Szent György nap, amikor ugye a juhászbojtárokat meg a lehet cserélni, akkor a fiatal kutató is dönthetett úgy, hogy ott hagyja a főnökét, és keres magának egy másik csoportot. Tehát ahol ugye az angol szóval a body chemistry nem működött a főnök és a beosztott között, akkor a főnök megszabadulhatott a beosztottjától, akivel nem tudott kijönni, és a fiatal kutató kereshetett magának egy jobb főnököt.
Ez a nagyon egalitárius kultúra is vezethetett ahhoz, hogy ez ennyire sikeres projekt volt? ugye vannak azok a mondatok, hogy lényegében ez híresebb volt Szegeden, vagy Szegedről, mint a szalámi, amit ugye hát mindenki azt gondolná, hogy híresebb, aztán még el is mondta egy interjúban, hogy mi volt ennek az egész projektnek a kulcsa, mert hát azért nem hiszem, hogy annyi pénzből tudtak dolgozni, mint nyugati egyetemek, mégis hasonló polcra tudtak kerülni.
Hát itt megint Straubel Bruno jön be a képbe, ugyanis az első 5 évre az SBK egy óriási összeget kapott a UNDP-től, ez az ENSZ-nek egy ilyen fejlődés támogató szervezete.
Hányma járunk körülbelül?
Ez 1971-től majdnem 80-ig. Tehát hivatalosan 73-ba épült meg az intézet, amikorra már az összes épülete elkészült. De mi már 71-be lementünk, mert az első épület akkor megvolt, tehát mi már ott kezdtünk dolgozni. És ebből a rengeteg pénzből, amit mi kaptunk, ugye ez ráadásul deviza volt, tehát ez azt jelenti, hogy a legkorszerűbb műszereket meg lehetett venni, vegyszerekkel jól álltunk, és a világ különböző részéről nagyon menő szakembereket meg lehetett hívni, akik hosszabb, rövidebb időt eltöltöttek Szegeden, hogy egy új munkairányt, egy újabb témát beindítsanak, olyan embereket kiképezzenek, akik valami új területen dolgoznak, és volt még egy, hogy közülünk sokan ösztöndíjat kaptak, amivel kimehettek külföldre 1-2 évre, és ott megtanultak új technológiákat, vagy új tudományágakat.
És ön is volt külföldön, a Washington Egyetemen.
Hát én meghívásra mentem ki Amerikába, de ugye az ígéret az volt, hogy ha az ember lemegy Szegedre, akkor minden 5 évből 1 évet külföldön tölthet. És hát a mi esetünkben ez azt jelentette, hogy az első 5 évből 2 évet külföldön töltöttünk.
És ez a 2 év mit jelentett önnek? Miben formálta a gondolkodását, a munkához való hozzáállását?
Hát azt nem lehet elmondani. Hát az akkori magyar körülmények közül kikerülni az akkori Amerikába, ami azt kell mondjam, hogy egy 100-szor rokon szenvesebb ország volt, mint a mai Egyesült Államok. Tehát akkoriban elképzelhetetlen lett volna az, hogy egy adócsalót megválasztanak elnökké. De nem, tényleg az volt, hogy egy olyan környezetbe kerültem, amit, hogy mondjam, ennél jobbat egy intelligens ember számára elképzelni nem lehet. Ahol tehát ilyen apróságokon múlt a dolog, hogy a telefonkönyvbe, ami hát egy ilyen vastag kötet volt, a világon minden fontos adatot meg lehetett tudni. Tehát nem csak telefonszámok voltak benne, hanem hogy lehet ezt elintézni, azt elintézni. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, egy életvezetési tanácsadó volt a telefonkönyv. És hát mondjuk Szegeden akkoriban 15 évig kellett várni egy telefonra, amikor Szent Louisba bejelentettem, hogy hát beköltöztem egy lakásba, és szeretném, hogyha telefont kapnék, akkor azt mondta a telefon másik végén egy hölgy, hogy hát végtelenül sajnálja, de hát ma már este 60, csak holnap tudják beszerelni a telefont. Tehát, hogy mondjam, ebbe lehetett lemérni a különbségeket.
És hogyha ezeket az ilyen technikai, nagyon fontos, komfortos dolgokat félretesszük, akkor amikor te hazajött, akkor mi az a gondolkodásmód, amit talán tudott kamatoztatni itt, a kelet-európai ugaron, Magyarországon, hogy mi volt ez a nem tudom, hogy Duda Ernő hazajött és többet mosolygott?
Igen, az biztos, hogy a szakmában nagyon jól lehetett kamatoztatni. De hát arra emlékszem, hogy például volt egy csomó olyan dolog, amit a nejem még Amerikában javasolt, hogy hozzunk. És én mondtam, hogy őrültség, hát például, hogy eldobható poharakat, tehát ilyen partihoz papírtányérokat, meg ilyesmiket. És kiderült, hogy nem lehet kapni. És akkor hallottam 1-2 éven keresztül, hogy hát én megmondtam, hogy hozzunk.
Sosem gondolkodtak azon, hogy kimaradjanak esetleg?
Hát nézze, mind a kettőnknek idős szülei voltak, tehát az volt az egyik dolog, ugye akkoriban, ha az ember kint maradt, akkor az azt jelentette, hogy lényegében egy évtizeden keresztül nem jöhet haza, mert addig disszidensnek számít. Tehát amíg nem lesz amerikai állampolgárságom, addig nem jöhetek haza. ezt egyikünk se merte volna megkockáztatni. Másrészt én a magam részéről azért föl sem merült, mert én úgy éreztem, hogy ha Straub elintézte nekünk azt, hogy kimehetünk, és ilyen ösztöndíjakkal odakint dolgozhatunk éveken keresztül, akkor én tartozom annyival a ő neki, hogy nem hozom őt kellemetlen helyzetbe azzal, hogy diszidálok. Egyébként meg kell mondjam, hogy az intézetből gyakorlatilag az összes KIS titkár diszidált, és az egyik pártitkár is diszidált. A köznép közül alig egy-kettő.
De miért? Ők is mind tisztelték a hagyományokat?
Hát nézze, én azt hiszem, hogy azért, mert aki akkoriban KIS meg pártitkár volt, azért az igyekezett egy kicsit, hogy mondjam, a gyorsító sávon haladni. És ha egyszer kikerült Amerikába, akkor rájött, hogy az egy sokkal gyorsabb gyorsító sáv, mint a párt támogatásával ide az a karriert csinálni.
Vissza Szegedre, ugye egy ponton azért elfogyott az ENSZ pénz, hogyha jól mondom, illetve nem érkezett újabb támogatási csomag. Őt ugye erről az időszakról vannak a különböző legendák, amiket többük is elmondtak, hogy akkor a Vágóhídra kellett járni disznóagyért, hogy azt a kutatáshoz fel tudják használni. Karikót Katarina legkevesebb pénzből kutatott Nobel-díjas, aztán ön mondta, mint jelzőt rá. Tehát, hogy viszonylag kevés pénzből kellett csodát, vagy valami nagyszerű dolgot letenni az asztalra. Ez a pénztelenség, ez valahol amúgy segítette az önök motivációját, az önök kreativitását? Nekem, ami eszembe jutott, az a hát délszláv futball, ahol nem volt sosem pénz, de pont emiatt Luka Modricok ki tudtak jönni, mert hogy meg kellett tudni, hogy meg kell tanulni, hogyan lehet előrelépni. Nem tudom, hogy jól látom, hogy lehet látni ilyet a 80-as évek SBK-jában.
Hát ez természetesen az SBK-ban egy alapállás volt, hogy ha valami nincs, akkor azt megpróbáljuk megcsinálni, vagy megszerezni. De ez azt hiszem akkoriban az egész béketáborra igaz volt. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor egyszer Novoszibirszkben voltunk valamilyen, ott volt egy Akagyemgorodok, egy ilyen akadémiai falu, ahová száműzték a politikailag nem teljesen beilleszkedő kutatókat, meg hát tényleg folytott nagyon komoly kutatás is. Én ott láttam, ugye a kémiai laborban elengedhetetlen az üvegcsiszolat, hogy tökéletesen passzoljon a két edény egymáshoz. Az oroszoknál nem volt üvegcsiszolat, de a tankokból kilopták a teflon csöveket, és azokból csináltak valami olyat, ami a üvegcsiszolatot tökéletesen helyettesítette. Tehát az, hogy mi volt úgy, hogy a Mavattól rendeltünk 5 kiló csigát, és abból állítottunk elő egy olyan enzimet, amivel az élesztőgombáknak a sejtfalát le lehetett marni, vagy hogy lószívből állítottunk elő citokromcét, tehát csupa olyan anyagokat, amire nekünk szükségünk volt, de normális országokban ezt az ember megveszi a Szigmától, vagy valamelyik olyan cégtől, amelyik ilyesmiket forgalmaz, mi nem volt devizánk, tehát ezeket mi magunk állítottuk elő.
Tanítványok, hogy lassan a mikorjókat, amire is rágtérjünk. Ön többször elmondta, hogy a világban szerte egy foci csapatnyi az ön kezei alól kikerült professzor, híres kutató, vagy bármilyen cégvezető van. Miért alakult ki önben ez a képesség, hogy felfedezze a tehetséget, és hát legalábbis elkezdje istrápolni? És mikor volt a felismerése ennek, hogy önben van egy ilyen tudás?
Én nem tudom, hogy ez van-e. Tehát én ezt...
Hát, hogy tanítványai közül én azt hiszem, Harvardon hogy, professzorok...
Én azt hiszem, mondanám, hogy nagy szerencsém volt egyszerűen.
Csak ennyiszer szerencse?
Hát nézze, az a helyzet, hogy tehát néhányszor megkérdezték, hogy hát a Karikó Katiba lehetett-e látni, hogy Nobel-díjas lesz. A frászt, hát hülye az, aki azt mondja, hogy ilyesmit meg lehet látni. A Karikó Kati egy nagyon tehetséges fiatal tanítványunk volt, de azon az évfolyamon tudnék mondani még kettőt, hármat, aki ugyanilyen tehetségesnek tűnt. Az, hogy a Kati eljutott oda, ahová eljutott, az elsősorban annak a mérhetetlen szívóságnak köszönhető, amivel a Kati az összes frusztráción keresztül gázolt és tartotta magát tovább, tartotta magába a lelket, ami végül is célba vezette. De hát, hogyha ez a járvány nem jön, akkor Lehet, hogy a Katiról csak akkor hallottunk volna majd esetleg 10 év múlva, amikor azok a daganatos betegségek ellen készült vakcinák egy áttörést hoznak az onkológiai kutatásba. Tehát az, hogy a COVID révén ő egyik napról a másikra híres lett, ez egy szerencse kérdése.
Azt nem kérdezem meg, hogy látta a szeptember elején az első órán, amikor Erika Katalin Nobel-díjas lesz, de hogy megvan az első emléke róla, hogy hol találkoztak és mikor?
Hát ő neki régebbi emlékei vannak róla, mint neki róla, mert hiszen én oktattam az egyetemen, és hát nyilván azt az évfolyamot is oktattam, amiben, ahova a Kati járt, de hát nyilván, nézze, volt olyan év, amikor egy évben 600 hallgatónk volt. Hát 600 embernek, mondjuk akkoriban nem voltak még ilyen számok, de hát akkor is 70-80 embernek nem emlékszik 50 év távlatából az ember mindenkire. Én a Katira azóta emlékszem, hogy munka során összekerültünk, mert akkoriban ilyen lipid nanorészecskéket csináltunk, és tudni akartuk a pontos szerkezetet, meg a tisztaságát, és ebbe segített nekünk a Kati. Tehát így akadtunk egymásra.
De ez hogy történt, hogy a tanítványból végül is akkor az SBK-nak egy munkatársa lett?
Hát addigra a Kati már a Farkas Tibor kollégámnak a csoportjába dolgozott. Tehát akkor már kollégák voltunk, és akkor egyszerűen csak az, hogy egy másik csoportba dolgozott ő, mint ahol mi dolgoztunk, de mi nekünk szükség. Az SBK-n belül akkoriban mindenki mindenkit ismert, és hogyha az embernek valami jó ötlete támadt, akkor tudta, hogy ki az az 5 ember a 4 intézeten belül, akikkel érdemes ezt a témát megbeszélni, akik lehülyézik, vagy azt mondják, hogy tényleg ezt érdemes tovább csinálni.
De és amikor elkezdődött a közös munkafolyamat, akkor már ön viszont már látta, hogy ez egy tehetséges lány?
Azután, hogy mi rászorultunk a Kati segítségére, és ő meganalizálta nekünk ezeket a mintákat, utána a Katit minden érdekelte, és mi akkoriban egy nagyon akkori szemmel nézve egy nagyon modern kutatást csináltunk, próbáltunk genetikailag átalakítani sejteket. És ez őt felcsigázta, és akkor hát elég sok időt töltött a mi laborunkba, és beszállt abba a munkába, amit mi csináltunk. És hát így lettünk közös szerzőtársak. Tehát 40 évvel ezelőtt elkezdtünk valami olyan, ugye mostanában sokan azt mondták a COVID alatt, hogy hát ez a vakcina ez egyik napról a másikra keletkezett. 40 évvel ezelőtt lényegében ugyanazt csináltuk, mint ami ennek a vakcinának a lényege. Tehát, hogy egy lipid nanorészecskével megpróbálunk nukleinsavat bejuttatni a sejtekbe. 40 évvel ezelőtt ezt csináltuk. És ebből lett a vakcina, 40 évvel később, vagy 35 évvel később.
85-ben már publikáltak egy cikket végül
85-ben.
Is, Kondoros Évával és Karikó Katalinnal közösen. Hogy így visszaemlékezve a munkafolyamatban, ki vitte az alapötletet, ki volt, aki a legtöbbet tudta beletenni munkában, és a leginkább előre tudta vinni ezt a folyamatot, hogy emlékszik vissza? Mert hogy akkor végül is ott volt annál a folyamatnál, annak a kezdetén, ami végül is egy embernek a Nobel-díját hozta, és hát egy nagy tudományos áttörést.
Nem tudok erre válaszolni. Arra emlékszem, hogy egy egészen kivételesen jó hangulatú labor volt. Tehát nagyon kemény munka folyt, de végig röhögtük a napot. Tehát folyamatosan cukkoltuk egymást, vagy másokat, és hogy mondjam, állati pozitívan álltunk. Ha valami nem sikerült, azon is egy jót tudtunk röhögni. Tehát nem az volt, hogy Jézus Mária most 3 napos gyász lesz, mert nem sikerült a kísérlet. Hanem akkor egyből mindenki jött föl 3-4 féle ötlettel, hogy lehetne mégiscsak megcsinálni, hogy az működjék.
És miért nem folytatták együtt a közös kutatást, a közös munkát?
Hát én közben elmentem Kanadába, mire visszajöttem addigra, a Kati már nem volt Szegeden, tehát ilyen értelemben elsodródtunk egymás mellől, és
ez fájt önnek akkor? hogy a Katalin kiment külföldre?
Hát nézze, a Kati hivatalosan sose tartozott hozzám. Tehát ő, hogy mondjam, túlórázott a mi laborunkba. Uh-huh. Tehát nem én voltam a főnöke, ő akkor másik laborba dolgozott, és azért is kellett, hogy elmenjen külföldre, mert a labort vezető idősebb kutató az elment Amerikába. És hát ennek következtében kvázi gazda nélkül maradtak. Meg hát ugye közben a Kati szült egy gyereket, és hát ugye amíg szülési szabadságon volt, akkoriban soha nem volt állás az SBK-ba. Tehát mihelyt, ha valakitől egy rövid időre meg lehetett szabadulni, annak a helyére már betettek valakit. Tehát így alakult az, hogy mire visszajött volna a szülési szabadságról, addigra már lehet, hogy nem is volt. Én nem tudom egészen pontosan a részleteket, mert mondom, akkor én nem voltam éppen ott.
És mennyire tartották a kapcsolatot a onnantól számított 40-35-40-35 évben?
Hát hol intenzívebben, hol kevésbé intenzíven. Tehát engem nagyon meglepett, amikor nemrégiben a Kati előkapart egy levelet, amit én valahonnan Amerikából küldtem ő neki Amerikába, amire én abszolút nem emlékeztem. Tehát ez azt jelenti, hogy persze volt közöttünk rendszeresen levélváltás, amire hát így évtizedekkel később már nehéz visszagondolni.
És ebben a levélben mi állt, hogyha szabad megtudnunk?
Akkor azt hiszem valami olyasmi volt, hogy a Kati, amikor az első főnökétől ő igyekezett megszabadulni és állást keresett, amikor a főnök ezt megtudta, akkor ki akarta toloncoltatni az Egyesült Államokból. Hát egy nagyon sötét dolog volt. És ha jól emlékszem, akkor éppen valamilyen tanácsokkal láttam el, hogy mit kéne csinálni, vagy hogy lehetne ezen segíteni. De ebbe se vagyok biztos.
Ugye az mRNA-s vakcinára mondta, hogy ha nincs a koronavírus válság, akkor lehet, hogy 10 év múlva kap ekkora publicitást, mint amit ugye manapság azért kap, mondhatjuk. Mi ennek a jövője? Tényleg úgy gondolja, hogy 10 év múlva már tud ez a rák egyfajta ellenszerűként is szolgálni?
Nézze, a nagyon sokféle rák vakcina van kifejlesztés alatt. Tehát nemrégiben tartottam erről egy előadást, akkor ennek egy kicsit utána néztem, ilyen 20-30 között van azoknak a rákvakcináknak a száma, amiről a tudományos közlések alapján ismeretünk van.
Mármint egy 20-30 gyártó próbálkozik, nem, egy 20-30 típusú rákra?
20-30 laboratórium dolgozik különféle jellegű vakcinákon, amelyeknek egy kicsit, mindegyiknek egy kicsit más a célja. Uh-huh. És hát azt hiszem erre nincs időnk, hogy ennek a részleteibe belebonyolódjunk. A daganatterápiának a legnagyobb problémája az, hogy a tumoron belül van egy olyan mikrokörnyezet, ami megakadályozza azt, hogy az immunrendszer normálisan működjék. Tehát ez azt jelenti, hogy az a fajta védőoltás, mint amit ugye egy kórokozó ellen csinálunk, ez a daganat ellen nem jön számításba, mert azok a immunsejtek, amiknek el kéne végezni a munkáját, nem tudják a mikrokörnyezet miatt elvégezni. Tehát ez nem jön számításba, ez csak azt lehet, hogy ezt a mikrokörnyezetet valamilyen módon megtörni, és a tumort védő mechanizmusokat leépíteni. De amiben én óriási fantáziát látok például, hogy a kemoterápiával és a besugárzással el tudjuk pusztítani azokat a tumorsejteket, amelyek éppen osztódnak. De vannak úgynevezett tumor őssejtek, amelyek sokféle tumorba keletkeznek, és ezek nem osztódnak. Ezek akár 10-15 éven keresztül sem osztódnak. Na most ezek abszolút rezisztensek a kemoterápiára és a besugárzásra, de 15 év múlva megölhetik az illetőt, amikor ő azt hiszi, hogy már régen meggyógyult, hiszen 10 éve tumormentes. Nos, ezek ellen a tumorőssejtek ellen lehet vakcinát készíteni. Hogyha egyszer valakit kigyógyítunk egy emlőrákból, akkor ne halljon bele 15 év múlva, mert kiújulnak az áttétei és elviszik. ezek ellen lehet nagyon hatásos vakcinát. Vagy lehet profilaktikus vakcinákat csinálni, amiből már van is kétféle. Ugye tudjuk azt, hogy ma már a tizenéveseket beoltják a humán papillomavírus ellen. Ami azt jelenti, hogy reményeink szerint az ezután felnövő generációkban a méhnyakrák és a péniszrák az egy ismeretlen fogalom lesz. Nem lesznek emberek, akinek ilyen betegsége lesz. Mert ezek a vakcinák megakadályozzák a daganat kialakulását.
Ugye 2020 tavaszától nagyon sok médiában szerepelt, a tévékben gyakorlatilag napi szinten is ott volt, és a koronavírus kapcsán elmondta a véleményét. Mennyire volt váratlan önnek ez a, hát legalábbis országszerte, de hát nagyon híres ember lett. Ez mennyire volt önnek váratlan ez a helyzet?
Hát teljesen, hát abszolút.
Hogy kezelte?
Nem kezeltem. Hát nézze, igyekeztem elhárítani azokat a médiumokat, amelyek, hogy is mondjam, amelyeknek a tudományos színvonalát nem tartottam megfelelőnek. Tehát Kacsa magazinnak nyilvánvalóan az ember nem ad tudományos nyilatkozatot.
De azért az, hogy ön megszólalt, az sokaknak esetleg irritáló lehet. Itt a különböző hát oltástagadókról beszélek. Kapott ezektől a csoportoktól ön támadást?
Hát nézze, a kollégám Boldog Zsolt még halálos fenyegetést is kapott innen-onnan. Nekem volt egy-két őrült rajongóm, aki az internet bugyraiból előbányászható összes hülyeséget a nyakamba zúdította, hogy a mit is senki által nem ismert XY professzor, hogy nyilatkozott az oltásnak a veszélyeiről, és hogy kinek lett hatfejű gyereke tőle, meg hasonló baromságoknak a tömegét volt néhány. De hát azért a levelezésemnek a túlnyomó része az olyan volt, hogy tanácsokat kértek, vagy elismerést.
Ugye a magyar kormány végül is nem az mRNA-s vakcinát favorizálta, ugyan nyilván sok megrendelésünk volt, de a kormány kommunikációjában kevésbé ez a hát Magyarországhoz is köthető felfedezés és vakcina került előtérbe. Ön ehhez hogy viszonyult akkor? Nem fájt egy kicsit, hogy végül is hát valahol az ön kutatása nem lett kihangsúlyozva legalábbis a magyar állam részéről?
Nézd, az én kutatásomnak ehhez a világon semmi köze nincs, tehát itt most arról volt szó, hogy van egy kitűnő vakcina, amihez én nekem a világon semmi közöm nincs, még áttételesen se. De nézze, tudományos szempontból a tudományban egy halálos bűn van, ez a csalás, az adatoknak a meghamisítása, vagy hamis adatoknak a közlése. Tehát az én szemembe egy olyan nyilatkozó, aki képes a tévébe meghamisított adatokat bemutatni, ez számomra egy életre lejáratja magát. És ez megtörtént Magyarországon. Tehát próbálták bemutatni, hogy akiket a Pfizer oltással beoltanak, azok meghalnak, miközben a nem tudom én milyen oltásoktól pedig meggyógyulnak az emberek. Tehát ez egyszerűen, erre nincs más szó, ez aljasság volt.
Egy kicsit még magáról a Nobel-díjról is beszéljünk. Amikor megtudta, még aznap beszélt Karikó Katalinnal? Hogyan gratulált először, hogyan volt az első kommunikációnak között?
Nem, én azt hiszem, hogy erre nem is tartott igényt. Én egy erdőben tartózkodtam aznap éppen, és hát ott nem nagyon van térerő, de láttam, hogy már többen próbáltak telefonálni. És aztán az egyik alkalommal, amikor történetesen bejött az egyik hívás, akkor megkérdezték, hogy na mit szólok hozzá, és nem tudtam, hogy mihez kell mit szólni, tehát egy kicsit később szereztem róla tudomást, mint a legtöbb magyar állampolgár.
De hogy azóta nyilván beszélt Karikó Katalinnal.
Hát e-mailben szoktunk egymással levelezni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.